dicsőség az Úrnak. Ezért van a dicséret, a dicsőítés, az imádat az Isten tiszteletek elején, hogy legyen lehetőségünk keresni az Urat. Mert hát bizony nagyon messze tudunk el sodródni néha érzelmeinkben, szívünkben, gondolatainkban a hét napjai alatt. Számtalan megosztó tényező van, amelyel meg kell vívjuk a harcokat, néha sodródunk is ezekben. De olyan jó, hogy hetente Isten rendelt egy napot, amikor összegyülekezhetünk, imádhatjuk őt, és amikor az ő népét összeszedi az Úr, összegyűjti az ő népét az Úr, a zsidó népet az ő földjükre, északról, délről, keletről és nyugatról gyűjtötte össze, nem okozott neki problémát, amíg a különböző nemzetek és népek közül kellett összegyűjteni az ő népét. Higgyétek el, hogy nem okoz neki gondot azt sem, hogy bennünket összeszedegessen azokról a helyekről, szellemi lelki állapotokból, ahol éppen most vagyunk. A Máté evangéliumát folytatjuk, annak tanulmányozását. Kérlek titeket, hogy nyissátok ki a bibliáitokat a Máté evangélium a 17. fejezeténél, és a 14. verstől fogjuk olvasni Isten igéjét. Kérlek is majd titeket, hogy maradjon a bibliátok nyitva ennél az ige szakasznál, és hogy haladunk a biblia tanulmányozásában. Klasszikus evangéliumi bibliatanulmányozást fogunk folytatni. Nem téma szerinti predikáció lesz a mai alkalommal sem, hanem bibliatanulmányozás, a klasszikus evangéliumi igehirdetés, amikor az Isten igéjét az Isten igéjével magyarázzuk, az Isten igéjét önmagában olvassuk és tanulmányozzuk, és lehetőséget adunk Isten szent lelkének, hogy az Isten igéje beszéde által közvetlen módon szólítsa meg a szívünket és szellemünket. Tehát Máté evangélium a 17. fejezet, 14. verstől kérem, hogy kövessétek velem az Isten igéjét, amely így hangzik. Amikor a sokasághoz értek, oda ment hozzá egy ember, térdre borult előtte már, mint Jézus előtt, és ezt mondta: Uram, könyörülj a fiamon, mert holdkóros, és nagyon szenved, mert gyakran esik tűzbe, gyakran a vízbe is. Elhoztam őt tanítványaithoz, de nem tudták meggyógyítani. Jézus erre így válaszolt: Ó, hitetlen és elfajult nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt ide. Ekkor Jézus rákiáltott, és kiment abból az ördög, a gyermek pedig meggyógyult még abban az órában. Akkor a tanítványok közül oda mentek Jézushoz, és megkérdezték: Mi miért nem tudtuk kiűzni? Ő így válaszolt: Kis hitűségetek miatt. Bizony mondom néktek, ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek: menj innen oda, oda menne, és semmi sem volna nektek lehetetlen. Ez a fajta pedig nem távozik el, csak imádsággal, imádságra és bőjtölésre. Az előző szakaszban tanulmányoztuk azt a csodát, amit átél Péter, Jakab és János Jézus jelenlétében, közelségében, amikor Jézus elváltozik, és az isteni dicsőség a mennyei valóságában megnyilvánul közöttük, és hát olyan természetfeletti tapasztalataik is vannak, hogy megszólal a mennyből az Atya, korábban látják Mózest és Illést, és hát ez egy olyan eufórikus állapotot hoz létre Péterben, Jakabban és Jánosban, hogy mindjárt maradni is akarnak ott a hegyen. Nagyon jól érezték magukat Isten ilyen különleges jelenlétében, ilyen erőteljesen megtapasztalható jelenlétében. Majd ugye az Atya Isten mondja, hogy ím az én szeretett fiam, akiről Mózes és Illés is beszélt, ő az eljövendő, ő a proféta, ő a király, ő a mesiás, őre hallgassatok. És jönnek lefelé a hegyről, eközben beszélgetnek és gondolkodnak, és amikor megérkeznek a völgybe, akkor tapasztalják az előbb olvasottakat, azt a fajta sokkoló élethelyzetet, amellyel ott találkoznak. Alapvetően az, hogy mi történt a megdicsőlés hegyén, én azt gondolom, hogy fel se bírjuk fogni. Tehát azt a fajta Isten jelenlétet, meg az az esemény, ami történt ott, amit ők átéltek, elolvassuk. Ugyan én ugye próbáltam érzékeltetni veletek legutóbb, amikor erről beszéltem, hogy Mózes és Illés megjelent és találkoztak vele, akik évezredekkel korábban azokat az igéket írta, közzétette, vagy akikről Istennek a beszéde szólt, amit olvastak gyerekkoruktól kezdve, Péter, Jakab és János hallgattak a nagypapájuktól, az édesapjuktól, minden ünnepen hallották felolvasni az ő szavaikat, és akkor találkoztak Mózessel és Illéssel. Hát ez valami fantasztikus dolog lehetett, aztán látták Jézusnak az elváltozását, a mennyei képéhez hasonló alakra változott el Jézus Krisztus, amilyennek mi majd meg fogjuk látni, amikor mennybe megyünk. Tehát ez valami fantasztikus dolog lehetett. Azt gondolom, hogy én is így próbálgattam, hogy mit bírok ebből befogadni, meg felfogni. Hát nagyon töredékes, amit egyáltalán el tudok képzelni is erről, hogy ez milyen lehetett, milyen érzés, milyen élmény lehetett, milyen tapasztalat lehetett az ő számukra. Tehát valami, abban megegyezhetünk, valami fantasztikus, utánozhatatlan csoda és élmény lehetett. És ebből az élményből, ebből az isteni jelenlétből, ebből az eufórikus állapotból érkeznek meg a völgybe, érkeznek meg a hegy lábához. Miután megtapasztalták Jézusnak az isteni hatalmát, és mi volt, tehát miután be voltak telve ennek az isteni jelenlétnek az élményével, örömével, így érkeznek meg a völgybe. A völgybe elég sokkoló tapasztalat éri őket, és elég meghökkentő valósággal találják szemben magukat a tanítványok. Szembesülnek azzal, hogy milyen is az élet a Isten jelenléte nélkül. Szembesülnek azzal, hogy mivé lett az élet, mivé lett az emberi élet azoknak a számára, akik elszakadtak az Isten jelenlététől, akik a bűn és a sátán uralma alá rekesztve vergődnek és élik a mindennapi életüket. Megtapasztalják a hegy lábánál a bűn, a sátáni gyötrések nyomorúságát, kínját, szenvedését, amelyet az emberek hitetlensége és a démoni munka, vagy a démonizált állapot eredmény az emberek életében. Félelmetes realitással tárul a tanítványok elé a valóságos világnak, amelyben az emberek tömegei élnek. Hogy hat rájuk, azt látjuk a történetből, de akkor tudod igazán ezt megtapasztalni, legalábbis egy kicsit, amikor hosszabb ideig elvonulsz, Isten jelenlétében tudsz lenni, mondjuk egy ilyen nyári tábor, amikor tényleg nem megyünk sehova, bibliázunk, imádkozunk, gyakoroljuk a közösséget, élvezzük az imádatot, a dicsőítést, a testvéri közösséget, az igekörét gyűlünk, és olyan, mintha idő elmúlna, nem létezne számunkra, elfelejtjük a munkai problémákat, elfelejtjük az anyagi problémákat, egyszerűen csak szeretjük az Urat és jó együtt lenni, és akkor megérkezel a realitásokba, és akkor minden úgy sokkol. Azt is látjuk, hogy sokaság vette körül a szenvedőt, aki pontosan itt ebben a helyzetben egy apa volt, és a fia, gyakorlatilag rajtuk keresztül egy család életébe tekinthetünk bele. Érdekes a sokasság reakciója, és egy picit magamat is figyeltem, vizsgáltam ezzel a reakcióval kapcsolatosan. Ugye maga a kíváncsi tömeg összesereglik, és hát az apa és a fia tragédiájának nézői, ha a modern kifejezéssel élnék, tévénézői. Ha vele gondoltok, alapvetően a modern híradások, és ma már műsorok is vannak, például egyszer-kétszer láttam részeket a Fókusz című műsorból valamelyik kereskedő csatornán, de gyakorlatilag máshol sem szól, mint emberi életeknek a nyomorúságát helyezi a kíváncsiskodó tömeg elé, és a kíváncsiskodó tömeg nézi mások szenvedéseit. Nézik a boxmeccseket, na mikor üti ki, nézik a Forma 1-et, mikor sodródik ki, mikor lesz az izgalmas rész. Az emberek nézőként, sokszor kíváncsiskodva nézik mások nyomorát. Mások persze együttérzően, de ugyanolyan tehetetlenül szemlélik a képernyőkön keresztül az emberek fájdalmát és szenvedését. Tehát ma is megvan a sokaság, és ma is megvan, akinek rosszabb, mint a többinek, a többi meg örül egy kicsit, hogy neki mégsem olyan rossz, mint a több másiknak. Ezért nézik, természetesen ugye a modern médiának, mint hatalmi ágnak, ugye megvan a manipulatív ereje, hogy az embereket sokkolni kell ilyen sok rossz, gonosz dologgal, hogy úgy érezzék, hogy milyen jó nekik. És rabszolga sorsukból ne ébredjenek fel. Ne gondolkodjanak, hanem legyenek abban a szellemi állapotban, hogy nekik azért mégiscsak jobb, mint annak, akit látnak, ők mégiscsak okosabbak, és mégiscsak jobb módban élnek, mint azok, akiket a televízión keresztül eléjük vetítenek, és a sokaságból néznek, és figyelnek kíváncsiskodva, vagy a szolidárisabbak tehetetlenül. A történet mindenképpen egyik főszereplője, ez a család, az apa és a fiú. Betekintést enged Isten igéje ezen a gyermeken és az apján keresztül az egész családnak az életében. Hány család szenved ma attól, hogy démonizáltá vált a gyermek? Bizonyára hallottátok a híreket most a két fiatalról, akik fegyvert szerettek volna szerezni, és kíméletlenül kivégeztek két embert, és lelőtték őket, mint hogyha videójátékban lettek volna, egy háromdimenziós videójátékban, és úgy végezték ki az embereket, és ugye ezzel volt erre az elmúlt héten a híradás minden médiumban. És milyen fájdalom, belegondoltam egy percre egy édesanyának, hogy végig kíséri a gyerek életét, aki egyébként nem is tudta, hogy mit csinál, mert hogy hallottam, hogy nem lehetett egyébként tudni róluk, de ugye jött az először a kicsapongás, a lopás, majd a rablás, és aztán jött a gyilkosság. És hát gondoljatok bele, ez a démonikus állapot már odafajul, hogy ugye életfogytiglant is kaphatnak, 19 éves srácokról van szó, és a szüleinek azzal szembesülni, hogy ez a gyerekem létezik, de már nincs. Mert hát életfogytiglant börtönben lesz, nem lesz unokám, nem lesz mellettem senki, amikor öregségemben leszek, nélkülöznöm kell a valóságos kapcsolatot a gyermekemmel, számomra gyakorlatilag létezik, de még sincs. Na, ugyanez a szellemi állapot, ez az érzelmi állapot jelentkezett ennél a családnál. Gyermekkorában démonizálódott a fiatal, a fiú, gyermekkorában költöző bele ez a gonosz szellem, hogy milyen körülmények között és milyen módon, erről nem ad betekintést a Biblia, de számtalan módon lehet démonikus befolyás alá kerülni, és számtalan módon lehet démoni megszállás alá kerülni az embereknek. Ugye az okkultizmus, az okkult tevékenységek, a különféle para jelenségekkel való közösség kapcsolat, ez mind-mind azok a fajta meditációk, amelyek a szellemi vadvilágban nyitják meg az ember szellemét egy ismeretlen világ felé, és nem az Isten szelleme felé. Ezek mind-mind kaput nyitnak gonosz szellemek tevékenységére, és azok a bűnök, amelyet az Isten igével szemben elkövetnek az emberek, szándékosan az Istenre való lázadás, Istenekor engedetlenség bűnei, ezek mind-mind vonzzák a gonosz szellemek tevékenységét és munkáját egy-egy ember életében. Ennek a fiúnak az életében ez a démonikus állapot, démonikus megszállottság egy betegségben nyilvánul meg. Úgy hívták, hogy holdkóros volt, nyilván egy görög gondolkodásmódból fakadt, egy misztikus gondolkodásmódból fakadt ez, hogy hold mozgásához igazítva gondolták, hogy ahhoz azért mászkál éjszaka, ennek nyilván semmi valóság alapja nem volt. Ez a gonosz szellem, gonosz démon játszott ezzel a gyermekkel, ezzel a fiatalemberrel. Tehát gyakorlatilag ilyen módon elveszítették a gyermeküket, egy komoly családi tragédiának a szemlői lehetünk, ahogy ma rengeteg tragédia történik a családokban, hogy válnak gyermekek kicsapongó életűvé, majd kábítószeressé, majd bandába verődnek, és különböző bűncselekményeket követnek el, és sodródnak, és egyre erőteljesebben uralkodik rajta a gonosz szellem, és egyre több gyűlölet gyűlik fel bennük. Azt mondja a David Wilkerson 1970-es proféciájában, amit én szerintem nagyon látom be is teljesedni, hogy ebben a korszakban, amely ránk köszöntött, szembesülnie kell a társadalmaknak a fiatalok dühével. Iszonyú gyűlölet és iszonyú düh halmozódott fel a fiatalokban, akik pedagógusok és foglalkoznak gyermekekkel, fiatalokkal, tinédzserekkel, szembesülnek az az iszonyú dühvel, gyűlölettel, amely a társadalmi igazságtalanság, a hiteltelenség, az esélytelenség, a jövőre nézve való esélytelenség, félelme, nyomora, kilátástalansága miatt éreznek a fiatalok, és szembesülnek azzal az arcátlan, szemtelen, hazug előnyökből való meggazdagodással és az iszonyú szétszakadottságával a társadalomnak, és az a rengeteg hazugsággal, amely gyakorlatilag elfogadottá vált a társadalmi elitben is. Tehát ez a fajta gyűlölet növekszik. Hány család veszíti el ma is a gyermekét, és hány családot tesz tönkre ez a fajta démoni, ördögi befolyás napjainkban is. Beszélges emberekkel, kerülj közelebb egy családhoz, és több ilyennel fogsz találkozni, a nyomorúságot, amikor meglátod ezekben az életekben. Elveszítették gyermeküket, fizikailag velük volt, létezett, de mégsem volt velük, vele már kapcsolatuk. A bűn és az ördög, a sátán pusztítja ma is a családot és a társadalmat. Tehát az a világ, amely Péter, Jakab és János elé tárul a megdicsérés hegyén, az a világ tárul elénk is, hogyha valóban kapcsolatot akarunk a világgal valamilyen szinten keresni. Egy-egy életet, amikor meghallgatsz, és igazán közel kerülsz egy emberhez, akkor biztos, hogy valamilyen nyomorúsággal, fájdalommal fogsz találkozni, ami a bűn, a sátán, a gonosz által megromlott természetből és a gonoszságból fakad az emberek életében. Ez a család ugye azt mondja az ige, hogy nap mint nap rendszeresen pontosabban találkoznak a démoni megnyilvánulással. Azt olvastuk itt, hogy nagyon szenvedett ez a gyermek, és az ő szenvedése volt a szüleinek is. Az egész család szenvedett ettől a nyomorúságtól, a démoni megszállottságtól, és az ebből fakadó fizikai tünetekből. Mert gyakran esik tűzbe, gyakran vízbe is. Nagyon érdekes, hogy el akarta pusztítani ezt a gyermeket. Ebből is látszik, hogy démoni tevékenységről van szó, tehát a gyermek életére tört, az életét akart elvenni, és a másik gonoszság ennek a dolognak pedig az, hogy nem pusztította el, hanem mindig a pusztulás felé vitte, hogy a gyötrelem még nagyobb legyen. A szenvedés még nagyobb legyen mind a gyermeknek, mind a családjának. Ugye ez a gonoszságnak a jellemzője. Hogy nem egyszerűen kivégezte ezt a gyermeket, és lerögte valahonnan, hanem egyszerűen a gyötrelem, a gyötrés mind a gyermeket gyötörte, mind pedig a családját gyötörte a sátán, aki veléig romlott és gonosz. Amikor Jézus szembesül ezzel a valósággal, és szembesül azzal, hogy a 16. versben olvastuk, hogy nem tudták űzni a tanítványaid a gonosz szellemet, akkor a következőt mondja: ó, hitetlen és elfajult nemzedék, meddig leszek még veletek, meddig szenvedlek titeket? Bizonyára többen már olvastátok ezeket az igéket, és lehet, hogy meg is hökkentetek, amikor olvastátok, hogy mit is akar ez jelenteni. Most Jézusnak akkor elege van ebből az egészből? Tere van a hócipője velük is? Már menne is vissza? Vagy mit akar itt Jézus mondani? Hogy egészen más jelent ez az ige? Ugye Jézusnak a személyét ismerjük, Jézusnak a szívét ismerjük, ez lehetetlen. Tehát lehetetlen, hogy ezek az igék azt jelentsék, hogy na, elegem van belőletek. Herótól van tőletek. Libabőrös vagyok, vagy kiütésem lett tőletek. Hagyjatok békén. Elegem van, menjetek innen. De valószínűleg nem ezt jelenti. Ha nem ezt jelenti, akkor mit? Kire vonatkozik Jézusnak a panasza? A tömegre vonatkozik? Aki kíváncsiskodó tévénézői lettek a más nyomorának? Vagy a tanítványokra vonatkozik, akik nem tudták kiűzni az ördögöt ebből a gyermekből? Az egyik ige magyarázó az alábbi ige szakaszra hívja fel az Ószövetségből a figyelmünket. A Mózes 5. könyvének 32. fejezetére szeretnék utalni. A Mózes 5. könyve 32. fejezet, 5. vers és a 6. versek, és majd a 17. verstől 20. versig. 5 Mózes 32:5-6 és a 32:17-20. Így hangzik: elromlottak, nem fiai már, hitványak, fonák és hamis nemzedék. Így fizettek ti az Úrnak, ó, bolond és esztelen nép. Hisz atyád ő, ki teremtett, ő alkotott és erősített. 17. verstől: szellemeknek áldoztak, nem Istennek. Isteneknek, akiket nem ismertek, újjaknak, kik nemrég jöttek, akiket az atyák még nem féltek. Kőszikládat, aki nemzett, elfeledted Istent, aki világra hozott. Látta az Úr, és megutálta bosszúságában fiait és lányait. És ezt mondta: elrejtem arcomat előlük, meglátom, mi lesz a végük. Álhatatlan nemzedék ez, fiak, kikben hűség nincsen, tehát hűtlenek. Amikor Jézus látta, tudjuk egyik evangéliumban azt olvasom, hogy a földre vetette az ördög, és habzott a szája, és azt kell elképzelni, hogy ki volt a forduló a végtagjai, és az egész testig el volt csavarodva, és a földön rángatózott, epilepsziás tünetekhez hasonló tüneteket produkált a fiatalember, és látta ezt az eltorzult állapotot, az eltorzult testet, ahogy el van torzulva ez a fiú, ennek a teste, és ennek a képnek, képet felhasználva mutatja be Jézus azt, hogy milyen mértékben eltorzult az ember, aki Isten nélkül él. Milyen mértékben eltorzult az embernek a lelke, a szelleme, aki az Isten nélküli állapotban van. És amikor azt mondjuk, hogy elfajult, akkor az elfajult szó azt jelenti, hogy megfordít, elfordít, eltérít, eltévét, eltántorít, megzavar, elferdít, eltorzít, hogy elhajol, fonák, romlott, torz. Tehát ahogy azt a fiút eltorzította az őt megszálló démon, úgy torzult el az Istentől elszakadt, és a benne bízni nem akaró hűtlen nép. Tehát amikor ezt a mondat mondja, elfajult nemzedék, akkor megállapítja, gyakorlatilag egy diagnózist állít fel Jézus, hogy milyen állapotban vannak az emberek. És ez nem vád, hanem egyfajta fájdalom Jézusban. Akkor ezzel szembesül, hogy milyen állapotban vannak az emberek. Akkor látja az eltorzult alakját ennek a fiúnak, akit eltorzított az ördög, eltorzított a démon. A meddig szenvedlek még titeket, pedig következőt jelenti. Szenvedni, azt mondja, fölemel, szilárdan tart, eltűr, elvisel, bátran vállal, kibír, meghallgat, türelmesen végighallgat. Tehát ugye, meddig szenvedlek még titeket, de azt jelenti, hogy itt vagyok mellettetek, és még mindig várok. Még mindig törődök veletek. Még fontosak vagytok nekem. Nem vagytok közömbösek számomra. Bár a bűn miatt eltorzult az életetek, a bűn miatt elszakadtatok tőlem, többet démoni befolyás alá kerültetek, de én mégis megtartalak, mégis kereslek, mégis hívlak, mégis meg akarlak tartani benneteket, még akkor is, hogyha ebben a mondatban benne van az atyának a fájdalma. Tehát az atya fájdalma benne van, amely ott dobogott Jézusnak a szívében, szellemében is, ahogy szánokozik a népe nyomorúsága és bűnei miatt, amely következtében utolérte őket a nyomorúság, a pusztulás. Egy embernek a lelkületére hívnám fel a figyelmeteket, aki Lót volt, emlékeztek talán, Sodoma és Gomora vétkei, bűnössége, bűnös cselekedetei miatt, hogyan is érezte magát Lót? Emlékszik valaki? Igen, így van. Lót igaz lelke gyötrődött, amikor látta a sok bűnt, a gonoszságot, a nyomorúságot. Tehát itt is erről van szó, hogy Jézusnak a lelke gyötrődött, és megindult, és fájt, és szánakozott a sokasságon, amikor lát az ő elgyötört és nyomorult állapotokat. A másik megrendítő ige, amelyet a Szentlélek elém hozott, amit már korábban idéztem, több helyen is van a Bibliában hasonló kijelentés, a Jeremiás 17:13-ból olvasom. A Jézus, amikor a bűnösnővel találkozik, témánál már idéztem ezt az igét, ennek az igének a második felére hívnám fel a figyelmeteket. Jézus 17, János 17, Jeremiás 17:13. Majd lesz János is. Uram, te vagy Izrael reménysége. Megszégyenülnek mind, akik elhagynak téged. A tőled elpártolók nevét a porba írják, mert elhagyták az Urat, a folyó vízforrását. Tehát valahogy ez a kép jön elénk a Bibliából, hogy elszakadni Istentől, elhagyni az élő, ez életnek a forrását, a folyóvíznek a forrását, az áldásnak a forrását, elszakadni attól, aki ezzel a tartozásunk által nyer értelmet az egész élet. 18-as versben tapasztaljuk és látjuk azt, amikor Jézus visszaadja a gyermeket az apjának, visszaadja a gyermeket a családjának. Helyreállít Jézus egy családot, meggyújtja azt a fájdalmat, amelyet ennek a gyermeknek az eltorzult állapota, és az emiatt érzett nyomorúsági szenvedés, ami gyermekkorától kezdve ifjúkoráig tartott, tehát hosszú évekig tartott ez a nyomorúság, nem egy-két percről van szó. Károlyiban azt olvassuk a 18. versnél, hogy Károlyi fordításban, hogy és megdorgálta őt, mármint az ördögöt Jézus. Azt mondja, rászólni, figyelmeztetni, megróni, megfedni, megszidni, megdolgálni, rendre utasítani, megbüntetni. Tehát Jézus nem sokat várakozott, ő nem élvezi az emberek szenvedését, nem élvezi azt, amikor az ember gyötri az ördög, ő nem tévénéző, Amikor odaviszi az apja ezt a gyermeket hozzá, akkor Jézus, tudjuk Lukásnál, hogy van egy beszélgetés, talán vagy Márknál, Márk beszél, mikor beszélget a hitetlenség és a hitről az apával, de azt tudni kell, hogy Jézus késedelem nélkül ráparancsol a gonosz szellemre, és a gonosz szellemnek nincs mérlegelési joga. Nincs alku. Nincs kérdés. Azonnal kimendelül a gonosz szellem, aki évek óta gyötörte a gyermeket és a családját, mindjárt újabb események tárulnak a sokaság elé, újabb, izgalmas dolog történik, amelynek még ők mindig kívülállói, de majd aztán vallást tesznek és hitre jutnak bizonyos szempontból, amikor látják ezt a csodát. Tehát Jézus ráparancsol, és kiment abból az ördög. Tudjuk ugye, hogy a betegség mögött, ennek a betegségnek a háttérében gonosz démonok voltak, nem minden betegség háttérében vannak gonosz démonok, de ez a betegség olyan volt, amely démoni eredetű volt. Miként úgy gondolom, hogy többször éppen az epilepsziás tünetek is démoni tevékenységnek köszönhetők, persze nem minden epilepsziás tünet, hisz tudjuk, hogy van nagy elváltozás is, ami fizikai deformáció volt, azt ugye másképpen tudja az Úr meggyógyítani. Amikor tehát Jézus ráparancsolt erre a gonosz szellemre, engedelmeskednie kellett a nálánál sokkal hatalmasabbnak. Aztán is olvassuk itt a 18-as versben, a gyermek pedig meggyógyult még abban az órában, egész pontos fordítás szerint, attól az órától kezdve teljesen egészséges lett. Tehát nem, hogy még vártak, hogy akkor lesz-e valami, hanem ott attól az órától kezdve nem jött vissza soha többé az ördög, és Jézus amikor ráparancsol, azt mondja, menj ki belőle, és vissza sem menj többé. Egyik evangéliumban így olvassuk, tehát az ördögűzésnek a módja nagyon világos volt és érdemes volt. Konkrét parancsot ad a gonosz szellemnek, egyrészt menj ki belőle, és ez a személy foglalt. Tehát vissza se gyere többet. Természetesen ugye a gyermeknek tudatában lév, vagy fiatalember aztán majd dönthetett, hogy kit követ. Ugye ezek a szellemi törvényét ismerjük, tehát a ház akkor nem telik meg újabb gonosz szellemekkel, hogyha meg van töltve Isten szent lelkével. Tehát oda van száma az élet, a szív Jézus Krisztusnak. Eszembe jutott, amikor a feleségem megtért, és az édesanyja az nagyon mérges volt. Nagyon haragodott rá, és elhagyta, ugye, azt mondta, hogy elhagyod a vallásodat. Tehát sokat nem jelentett neki a vallása. Tehát az életmódja az teljesen más volt, mint akárcsak az enyém egyébként. És mikor megtért, elkezdte követni Krisztust, aztán elnődött, hogy bemerítkezik, és a bemerítése megpecsételi az ő hitre jutását, akkor az édesanyja, aki azóta már szintén hívő, az Úré, megadta az Úr neki is a megtérést az életre, azt mondta, hogy kitagadja. És haza se jöjjön többet, ha bemerítkezik. Hát természetesen imádkoztunk érte, aztán nem tagadta ki. Majd eltelt néhány hónap, és az egyik hívő kolléganőjének azt mondta az édesanyja, hogy visszakaptam a lányomat. Tehát meggyőződésem, hogy ma is ugyanezek a csodák mennek végbe egy családban, ha valaki igazán és őszintén megtér és újjászületik. A szülei nem elveszítik, hanem visszakapják azt az igazi gyermeket, aki tényleg szereti őket, aki gondoskodni akar róluk, aki törődik velük. Nem jelenti, hogy nincs konfliktus közöttük, tehát nem konfliktusmentessége, de a hozzáállásában, az életvitelében, a lelkületében, a szívében már az isteni irgalom, szeretet tulajdonságai tükröződnek aztán vissza a szülőkre, rendeződnek az elromlott kapcsolatok, és emlékszem arra, hogy igen, a feleségem élete is megváltozott, mert nem követelőzőtlen veszekedett az édesanyjával, elkezdte szeretni az édesapját, lázoló természetéből megtért, amire ráerősített az, hogy tinédzser korában elváltak a szülei, és ugye ez erősítette benne a lázadást, hogy felrúgni mindent, minden szabály, és amiből megtért, megszabadult, és a szeretet, a szelítség jelei kezdtek erőteljesen megnyilvánulni. Olyan mértékű lett a változás, hogy néhány hónapon belül azt mondta az édesanyja, hogy visszakaptam a gyermekemet. Ugyanezt történik itt is. Visszakapják a fizikai létező gyermeket, visszakapják valóságos módon a családjuk, és egy rendeződik ott az élet, helyreáll az élet, egy áldás jön be. Ezáltal az isteni szabadítás által ennek a családnak az életébe is, és meggyőződésem, hogy minden család életébe ez az áldás jön be, azokon a gyermekeken keresztül, amelyek megszabadulnak, és életre jutnak, és Krisztus kezdi követni. Még akkor is, ha először ellenállásba ütköznek, utána később, nem sok idő múlva, amikor tapasztalják a gyümölcseit annak a változásnak, amelyet Krisztus visz végbe az ember életében, akkor kezdik értékelni az Istennek a munkáját az életükben. És amikor jön a családi élet majd, meg haladnak előre az életben, egyre inkább nyilvánvalóvá válik az Isten áldása a hívő ember életén, amelyet nem kell szégyelni. Mert Isten megáldja az ő gyermekeit, és gondot visel az övéről. Tehát ez a csoda ma is megtörténhet bárkivel, bármilyen mélységbe is kerül a gyermeke, megtörténhet azokkal a fiúkkal is, akikről most azt hallottuk, hogy gyilkosságot követtek el. Az emberi lélek belesajdul, de adja meg az Úr, hogy ez a nyomorúság kelljen nekik ahhoz, hogy vezességet ahhoz, hogy megszabaduljanak a gonosz szellemektől, gonosz démonoktól, és életre jussanak, és hogy isteni változás menjen végbe az életükben. Péter apostol a visszaemlékezésében, a 2 Péter 1.16-ban azt mondja, a megdicsérése kapcsolatban és azzal a változással kapcsolatban, amelyet az Isten tőle a szabadulás útján lehet megtapasztalni. 2 Péter 1.16, mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi Úrunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk isteni felségének, tehát a leghatalmasabb, legnagyobb nagyságának, azt mondja itt az ige, az eredeti szövegben, amelyet egyébként Lukács evangéliumában a tömeg is idéz, azt mondja a tömeg, Lukács 9.43-ban, ekkor mindjárt elámultak az Isten nagyságán. Tehát amikor megszabadítja ezt a gyermeket, aki ott habzik a szája, és ki van fordulva, és Jézus ráparancsol, nincs hosszú küzdelem, nincs sok kiabálás, sok alkudozás, meg beszélgetés az ördöggel, hanem megszabadul, a gyermek megnyugszik, kitisztul a tekintete, föláll, megtörli a száját, oda megy az apjához, édesapám, megöleli, az emberek még nézik a tévét, és azt mondják, le voltak döbbenve az Isten nagyságán, az Isten hatalmán. Látjátok, nagyon elveszett állapot volt ez, és nagyon lehetetlen helyzet. De mekkora ereje volt ennek a bizonyságtételnek? Akkor hallották, hogy figyelj, hallottad, hogy mi lett ezzel a fiúval? Ez olyan csavargó volt tehát, ez annyi baj csinált itt, annyi probléma volt vele, annyi fájdalom és szenvedés volt, és tényleg nem voltunk nyugalmunk sem, nekünk sem. Éjszaka berúgta az ajtót, felborogatott itt mindent, rettegtünk tőle a környéken, és nézd meg, hát előre köszön, kérdezi, mit segíthetek? Olyan szelítség, olyan jámborság van benne. Hát, hatalmas az Isten. De ezek azok a változások, amelyet Isten szelleme, és egyedül ő, az Isten szabadítása útján el tud végezni az ember szívében. Amikor Isten szelleme kezd uralkodni bennünk, a hívő életünkben, akkor Isteni tulajdonságok kezdenek látszani az életünkön. És az Isten dicsőségére van. Tehát Jézus ezzel a csodával bemutatta az Isten országának dicsőségét és hatalmát, most már nem a hegy tetején, hanem lent a völgyben. Tehát nyilvánvalóan válik ez az út, ez a távolság, nagyon érdekes kép ez, a megdicsőlés hegyén a mennyei dicsősége látszik Jézusnak, lejön a földre, és azzal a dicsősége, azzal a hatalommal pedig cselekszik, és szabadítja a démonikus megszállottakat. Ugyanez a kép van, amikor a mennyből leszállt az Isten a Krisztusban, és elhozta a szabadulást a bűn alatt, a halál hatalma alatt nyűgő és szenvedő emberek számára. Tehát ez a távolság a hegyről, ez a távolság egy képe annak, ahogy leszállt az Isten a mennyből, az ő fiában, Krisztusban, emberi testhez hasonló formában, és elhozta az emberek számára a ördög hatalma, a bűn és a halál hatalma alá rekedt emberek számára az Isten országának erejét és hatalmát, és megjelent a földön benne az Isten országának dicsősége és szabadító hatalma és ereje. Itt a földön, Krisztusban. És elhozta tehát az emberek számára, a démoni és bűn hatalma alatt szenvedő emberek számára a mennynek a világát, a menny dicsőségét, amelynek eljövetelét mi, Krisztus hívők várjuk. Hogy oda be fogunk menni a mennyország mennyi dicsőségbe, amelynek előízét Jézus Krisztus elhozta a földre, és előíze, hatalma, ereje, dicsőségének számunkra felfogható valósága tapasztalatóan megjelent ezen a földön. Jézus az ő tetteivel és cselekedeteivel bemutatta az atyát. Az atyának az irgalmát, az atyának a törődését, az atyának a szeretetét mutatta be. Ugye erről beszél Fülöpnek is, amikor arról beszél neki, hogy amikor engem látsz, látod az atyát, mert az atya bennem viszi véghez a cselekedeteit. Tehát az Istennek a szeretete, a teremtő Istennek a szeretete tükröződik vissza a názáreti Jézus Krisztusban. Az Istennek a hatalma, a szeretete, jósága és irgalma tükröződik vissza a Jézus Krisztusban adott világosságban, fényességben, ragyogásban, a fény pedig azt jelenti, hogy remény sugár. A sötétségben lévő ember számára remény, a szabadulásra, a változásra, hogy lehet ez másképpen is, hogy nem kell így lenni örökké. Hogy nekem is van esélyem. Ugye mondják az esély egyenlőséget, na az nincs a világon. Egyébként azért keresik annyira, meg mindenféle ombudsmanokat állítanak az esély egyenlőség védelmi érdekében, ami egyébként önmagában nem rossz intézmény, tehát nem ezt akarom cikizni, de azért legyünk őszinték. Valószínű, hogy ezt bizonyos körök sosem fogják megengedni, hogy neked ugyanolyan esélyed legyen, mint ami nekik. De az Isten világában esélyegyenlőség van. Tehát föltámad a remény az emberekben, amikor Jézus világosságával találkoznak, hogy én is fontos vagyok az Istennek, és engem is megszabadít az Úr. És mindenkinek meg kell állni Isten szín előtt, ugye ez is biztos, ez a jövendő. A 19-20-as versekben a következőket találjuk. Ugye először egy kérdéssel kezdődik, hogy mi miért nem tudtuk kiűzni. Jó kérdés, nem? Pontos kérdés. Ugye akkor a tanítványok külön oda mentek Jézushoz, ugye az ott a fakultáció, és megkérdezték, hogy miért nem tudtuk kiűzni. A helyzet miről is szólt? Gondoljatok bele, hogy a tanítványok gyakorlatoztak. És valamilyen formában megpróbálták megszabadítani ezt a gyermeket, ahogy látták Jézustól, ahogy tanulták Jézustól, mégsem működött. A tömeg vitatkozott velük. Hogyan is lehetett ez a vita? Csak ugye most engedjük el a fantáziánkat. Na ti vagytok a nagy mesternek, a Jézusnak a tanítványai. Hallottuk, milyen csodákat tett. Na látjuk, ez már meghaladja az ő erejét is, igaz? Na most mutassátok meg. Ezt csak abból tudjuk, hogy Jézussal beszélnek, ami a kereszten szenved. Tehát most, hogyha másokat megmentett, mentsen magát is, ugye például ez. Ha az Isten fia, akkor mutassa meg, szálljon a keresztről. Tehát valószínűleg, hogy az emberek nem sokat változtak rövid idő alatt, ilyesmiket mondhattak neki, és gúnyolták őket. Igen, ám nekik, ha megjelenik Jézus, és egy szóra kiűzi az ördögöt, akkor leesik az állok, és azt mondja, hogy ho-ho, a tanítványok erőtlensége az nem jelenti a mester erőtlenségét is. Sőt, a mesterben nagyobb hatalom van, mint amit a tanítványai látunk. Kezdik összerakni a képet, és egyből dicsőítik Isten. Bizony, így van ez, hogy a tanítványokon alapvetően kisebb hatalom nyilvánul meg sok esetben, mint ami az Isten hatalma. Az egyház erőtlensége nem jelenti az egyház urának erőtlenségét is. De az egyház tagjai olyan mértékben képesek az Isten hatalmát megmutatni, amilyen mértékben az rajtuk tükröződik. Maga az egyház a gyülekezet olyan mértékben tudja bemutatni Jézus Krisztus hatalmát, amennyire a názáreti Jézus Krisztus, mint fő, uralkodik azon, és amilyen mértékben engedelmeskednek neki a tagok. De nem fele, nem kétharmada tagoknak, hanem az egész. Nincs olyan ember, aki nem számít. Nem gondolhatod magadról a gyülekezetben, ha az egy Krisztus testének tagja vagy, hogy hát én vagyok a legszerencsétlenebb. Most is hátraültem, később is tudtam jönni. Én olyan szerencsétlen vagyok, az én körülményeim. Hát nekem nincs olyan nagy ajándékom. Amúgy is tele vagyok hiányosságokkal. Lehet, hogy ez mindig az. De tudjátok, ha van egy sebváltó, egy Forma 1-es autóban, powershiftes, nyomkodják a gombot, abban a sebváltót összerakják. Egy pici fogaskereket nem raknak bele. Bizony, az a lényeges kérdés, akkor az nem fog működni. A legnagyobb fogaskerekek is hiába pörögnek. Ha nincs, ami összekösse őket, akkor az egész nem fog jól működni. Ezért nincs olyan, hogy jelentéktelen része a testnek. Akit a Szentlélek egy helyi gyülekezetbe beépített, azzal mindegyiken nagyon fontos célja van, mint hogy a mérnök, amikor megtervezi azt a hajtóművet, azt a sebességváltót, ami ugye kihajtja a motor elejét a kerekekre, amit egyébként megy az autó, tehát nem csak búk, hanem megy is. Tehát csak bőgetik, mert ugye az nem sokat érne, hanem úgy húz, és a sebváltó lényeges kérdés abban is, hogy milyen erő van kifejtve a kerekekre. Tehát igen, nincs olyan része az egyháznak, amely nem lényeges abból a szempontból, hogy milyen mértékben tud megnyilvánulni az egyház fejének hatalma a közösségen keresztül. De így nyilvánvalóan válik és szembesülnek azzal az emberek is és a tömeg is, hogy a tanítványok erőtlensége nem egyenlő Jézus erőtlenségével. És amiért a tanítványok erőtlenek, attól Jézus teljes hatalomban és dicsőségben van. És ez ma is így van. Ma is így van. Az ő hatalma nem lett semmivel kisebb, és nem lett erőtlenebb. A kisítőségetek miatt azt mondja, azért nem tudtátok kiűzni. Hát, vakarhatjuk a fejünket, mikor olvassuk ezt a Biblia részt, és azt mondjuk, hogy úgy szeretnék jobban hinni. És igazán valahogy pumpálni kéne. Vagy valamilyen módszer kéne, hogy most mondjon nekem ez a pásztor, hogy lehetne ezt dörzsölni egy kicsit, melegedjen, vagy valami olyan módszert, amivel nagyobb hitléten lehet. Hát hadd mondjam neked, hogy az Isten nem kalkulálta be azt, hogy neked akkora hited lesz, hogy ez működni fog. Ez a Bibliában sehol nincs benne. Tehát a Bibliában Isten nem számol azzal, hogy neked olyan nagy hited lesz, hogy te kitörd űzni az ördögöt. Ez nem a te dolgod. Illúzióromboló vagyok? Sose lesz olyan hited, hogy te magad ki tudsz űzni ördögöt. Hogy te hatalmasabb legyél, mint az ördög. És nem lesz ilyen soha. Valahogy azonban meg kell találni, hogy lehet akkor átengedni az Isten hatalmát és erejét rajtunk keresztül. Hogy tud átmenni rajtunk keresztül? Hogy tud rajtunk keresztül megnyilatkozni és megnyilvánulni Isten hatalma és ereje? Azt mondja itt Jézus, hogy a probléma veletek az, hogy bizalmatlanok vagytok. Másik azt mondja, hogy hűtlenek vagytok. Harmadik probléma pedig az, hogy engedetlenek vagytok. Ezek az okai annak, hogy nem tud ő megnyilvánulni Istennek hatalma rajtatok keresztül. Tehát még egyszer, bizalmatlanok vagytok, vagy és hűtlenek vagytok, vagy és engedetlenek vagytok. Tudjátok, hogy az Istennek a hatalmát és erejét a szent lélekkel együtt munkálkodás hozza be egy szituáció vagy élethelyzetbe. És nem egyáltalán az életünkbe hozza ezt be, hanem Isten hatalma és ereje egy konkrét szituációban nyilatkozik meg. Tehát nem ilyen folyamatos, mint a proteines bodybuilder, hogy érzi, feszülnek az izmai. De ez nem feltétlenül erről szól, hanem Isten hatalma és ereje egy adott élethelyzetben, egy szituációban nyilatkozik meg azokban, akik bíznak benne, akik hűségesek hozzá, és akik együtt működnek a Szent Szellemmel. Engedik a Szent Szellemet munkálkodni az életükön keresztül. Ugye nagyon fontos igék ezek a János 15:5, amit szintén látnunk kell, hogy értsük az egész szituációt és ennek a megoldását. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők. Aki én benne marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem tudtok cselekedni. Tehát semmit. Ugye erről már többször beszéltünk, nem árt ismételni. De gyakorlatilag ez a szituáció nem arról szólt, hogy valamilyen minőségi változáson kell keresztül menni a hitüknek ezeknek az embereknek ahhoz, hogy megtapasztalassák Istennek hatalmas erejét. Nem volt szó. Egyetlen dologról volt szó, hogy abban a szituációban engedelmeskedjenek Jézusnak. Ennyi az egész. És ha Jézusnak az az akarata, hogy kimond, hogy menj ki belőle, akkor ki fog menni az ördög. És nincs kérdés. És Jézus akarja adni az egyháznak az ő teljes hatalmát. És jelzem, nem az egyes embereknek, hanem az egyháznak, mert az egyház ő teste és a teljessége Krisztusnak. Mi pedig részei vagyunk. És együtt összejövünk, akkor képviseljük a Krisztust egyre teljesebb módon. Ezért van az, hogy például összejön több gyülekezet, akik Krisztusban egyek, és azt tapasztal Istennek az ereje erőteljesebben megnyilatkozik. Mert teljesebb képet fed le az adott elhívás területén. Tehát ugye most ugye a városról beszélünk, akkor a városban tehát van egy mi gyülekezetünknek egy elhívása, egy szolgálata, egy ajándéka, amely nagyon fontos, és megáld Isten bennünket a magunk elhívásában, de a város szempontjából mi kiegészítünk más ajándékokat, elhívásokat, látásokat, és ők meg bennünket. Ezért érezzük azt, hogy amikor a városról beszélünk, egy nagyobb szintű szellemi feladatról, felelősségről beszélünk, akkor annak a szellemi színnek megfelelő összefogása van szükség ahhoz, hogy bírd az isteni hatalmat azon a területen. És ennek sokféle, ez a szellemi törvényszerűség egyébként, tehát ezért van az, hogy valaki azt gondolja, hogy Budapestet, az ország fővárosát úgy egyedül elfoglalja. Hát, ugye ez szellemi öngyilkossággal felér. Tehát ez nem így működik. Tehát az én megértésem is, amit kaptam Istentől látomást is, egy alkalommal láttam Magyarország térképét, és láttam Magyarország térképén tüzeket gyúlni nagyvárosokban, és azt is láttam, hogy ezek a tüzek összejönnek, és ezek lobbantják lángra Budapestet. Tehát az ördög mástól se fél, mint attól, hogy Magyarországon az eklézsia felébredjen, és ne egymással versenyezzel, egymást lövöldözze, meg lobgossa egymástól a bárányokat, és annak örüljön, hogy most egy új tanítás, elloptam három bárányt, és hú, mekkora növekedést értem el, hanem mindenki becsületes, legyen tisztességes, és azt mondjuk, hogy Uram, itt vagyok, ne akarom tenni a magam részét azért, hogy a 2 milliós fővárosunkat szellemi értelemben a te számodra elfoglaljuk. Azért, mert a szellemi világ, amiben most élünk, az ugye nem Pál apostol kora. Értsétek meg. Tehát itt más szellemi törvények uralkodnak, mint abban a helyzetben, amikor Pál apostol volt. Pál apostolnak ahhoz mérten adatott erő. Tehát ami ahhoz kellett, hogy ő kinyissa az Isten hatalmának erejét egy Efézusban, mondjuk a harmadik misszió útján engedte a Szentlélek. De mi nem abban a korszakban élünk. Most már vannak gyülekezetek. Tehát senki nem léphet úgy fel egy városba, hogy nem veszi tudomásul, hogy ott van a Krisztusnak pár teste. Ha nem veszi tudomásul azt, hogy van Krisztusnak teste, és nem keresi velük a kapcsolatot, akkor nem lesz szabályszerű, amit csinál. Ha városba gondolkodik, és nem maga elhívásában. És a szellemi szabályszerűség azt mondja, hogy az országban, az ország elfoglalásához igenis szellemi összefogásra van szükség, amikor kölcsönösen egymást tisztelik, szeretik. A becsületes vezetők és gyülekezetek, és azt gondolom, hogy ez iszonyúan fél az ördög tőle, mert ez megvalósul Magyarországon, az robbanás fog hozni szellemi értelemben. És egy érdekes statisztikát olvastam nemrégen, mert Tamás küldte el, és több fórumon is megjelent egyébként. Csináltak egy statisztikát Európának a szellemi állapotáról, a hitkérdésben, Isten hitkérdésében, és alapvetően mindenhol csökken az Isten hívők száma, viszont egy érdekes adat. Magyarországon növekedett azoknak a száma, akik egy személyes Istenbe hisznek. Hát általában az Isten hit csökken, de ami nő, a lényeg, tehát az a lényeg, ugye, azokat nevezzük hívőnek, akik egy személyes Istenbe hisznek, személyes megváltóban, akikvel személyes közösségbe lehetnek. Ez egy nagyon jó tendencia, mert a lényeg ebben van. Hát az Isten a változás pontosan azokon keresztül hozza létre, akik az övéi, akik élnek. Mert az ördög is hisznek és rettegnek. Tehát önmagában az Isten hit az még nem jelenti azt, hogy élete is van valakinek. Annak van élet, aki odaadja az egész életét Krisztusnak, elfogadja bűneire a bocsánatot, és engedi, Krisztus uralkodjon az ő életében. Na most ezeknek a száma, a statisztika ilyen jellegű értelmezés alapján nőtt Magyarországon, ez pedig nagyon jó. Dicsőség az Úrnak. És azért kell imádkozzunk, hogy szellemi összefogás történjen. A szellemi összefogásnak szintén több szintje van. A szellemi összefogásnak a legalapvetőbb szintje, amikor együtt, legalább egy, tehát nem is egy helyen, hanem egy témáért imádkoznak a szentek. Tehát még nem jelenti azt, hogy össze is jönnek, hogy kibírják a légteret szívni, a levegőt egymással. Borzasztó, de ez így van. Ez a valóság. Tehát nem az, hogy egy levegőt szívnak, hanem odáig eljutnak, hogy vannak olyan közös, Isten szent lelkétől kinyilatkoztatott és átvett ima témák, amelyben egy akarattal elkezdenek imádkozni. Nem egy helyen még, hanem mindenki a saját közösségében, a saját gyülekezetében, de már megindul valamiféle változás. A következő szint, amikor a vezetők összejönnek, ezeknek a gyülekezetnek a vezetői, rendeződnek a kapcsolatok, felismerik a másikban az ajándékot, nem versenytársat látnak egymásban, hanem szövetségest, ezek kezdenek együtt imádkozni. Nem csinál még semmit, imádkoznak. Majd a következő szint, amikor együtt elkezdenek tervezni. És a pásztorokon, vezetőkön keresztül becsatlakoznak a gyülekezetek is. Tehát olyan pásztorok vannak, akiket követ a nyáj. Akik olyan vezetőséget tudnak maguk mögött, akik támogató hozzáállásuk van ebben az együttmunkálkodásban, és akkor elkezdjük az együtt való látáselvétel, mit akar Isten. És a következő szintje az együttmunkálkodásnak, amikor együtt is cselekesznek az erőforrásaikat, az ajándékaikat, anyagi forrásaikat összeteszik, és akkor elkezdenek együtt dolgozni. Na most gondoljatok bele Magyarországon, hol vagyunk még ettől? Ha ott lennénk, azon a szinten, hogy már azon a szellemi meggyőződéssel tudna együtt lépni, fellépni a Magyarország Eklézsia, óriási változások lennének Magyarországon, és ezt higgyétek el, nem attól függ, hogy hány keresztény van. Tehát ez nem a keresztények számától függ feltétlenül, mert akkor Illés nagy bajba lett volna. Mondjuk, hogy azt, hogy egyedül van, de nem volt egyedül egyébként. 700? Jól emlékszem? 7, bocsánat, alábecsültem. Én nálam jobban becsülte alá, mert ő azt egyedül van. 7000 profétája maradt meg az Úrnak, akik egyébként eléggé láthatatlanok voltak, mert akik látszottak, azok mind meghaltak. Ezek úgy bujkáltak, ugye? El voltak rejtve. De mégis abban a szituációban nagy bajba lett volna. De mondom, a mai korszakban más a helyzet. Mások is a szabályok. Nem változtathatjuk meg. A Biblia azt mondja, hogy odaküld életed és áldást az Isten, ahol egy akaraton vannak, nyilván Krisztusban a szentek. Ezért mondja a Biblia, tehát ezért mondom, most adtam egy kicsit betekintést azokban a változásokban, hogy Istennek az ereje, hatalma, amely Krisztusban megnyilatkozott, az egyházon keresztül be tud lépni. Ugye adtam egy betekintést abba a Biblia alapján, hogy tud belépni egy személy életébe, hogy tud belépni egy család életébe, hogy tud belépni egy gyülekezet életébe, hogy tud belépni egy település életébe, és hogy tud belépni egy ország szellemi életébe. Ezek építkezések. Tehát ennek van, tehát nem lehet ugrani. Tehát őrült az szellemileg. Szellemi öngyilkos, aki még egy városi munkában sem képes együtt dolgozni. Tehát nem járta meg azokat a munkákat. Te értetek, hogy együtt imádkozunk egy témáért. Összejünk együtt imádkozni, vezetők imádkoznak együtt, akik támogatnak a gyülekeltek és a vezetőik, és együtt evangéliumot hirdetnek és együtt kilépnek. Aki eddig nem jutott el a saját településén, nem alkalmas arra, hogy mint település képviseljen egy országos, pontosabban még ugye léphetünk regionális szinten szellemileg tekintély legyen. Tehát ha úgy akar bevenni egy helyi gyülekezetből, próbál átugrani ezeket a szellemi lépcsőfokokat, akkor elkaszálja az ördög. Tehát vége. Sajnos lehet ilyeneket is látni. Tehát nem az a lényeg, hogy én mekkora hitem van, hanem hogy rajtam keresztül milyen mértékben tud megnyilvánulni az Isten hatalma. Ez pedig ugye a hűség, az engedelmesség és a bizalom által tud belépni az ajándék, az elhívás, a szellemi érettségnek a megfelelő szintjén az ember életében, és rajta keresztül azoknak az életére nézve, akik körülöttünk élnek és akik felé szolgálunk. A János 15:7 az elmúlt időszakban nagyon erősen ott van előttem, és sokat idéztem itt is, tudom, de nem állom meg, hogy most még egyszer nem mondjam, és mondjuk szerintem fogom máskor is. Tehát János 15:7-ben azt olvassuk, ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek! Miért nem kapnak sokan? Mert nem kérik, azt mondja Jakab. Vagy ha kérik is, nem jól kérik, mert önmaguk vannak a középpontjában a kéréseiknek. Önző kívánságaik vannak a fókuszban, amiről az elmúlt alkalommal beszéltem, és tudjátok, hogy a terhetetlenség bűnében vannak, és maguk körül forognak, és ássák lejjebb magukat. Tehát először is azt mondja Jézus, ha benne maradtok, és az én beszédeim, kinyilatkoztatásom ott van bennetek, azaz részévé vált az életeteknek, beépült a sejtjeitekbe, a szellemi DNS-etekbe, együtt lüktet a szívetekkel, a sejtjeitekkel, ahogy a levegőt veszitek, úgy van bennetek az én igém, az én beszédem, akkor kérjetek már. Mert alig várom, hogy cselekedjek. Mert amit csak akartok, meg lesz. Megadom azt nektek, meg lesz az nektek. Tehát megvannak a szellemi szabályai ennek is, hogy az imának hogyan van meghallgatása. Krisztusban maradni, az ő beszédével átjárva lenni, és kérni az ő akarata szerint, és biztos, hogy meghallgat bennünket. Biztos. Egyetlen egy dolog kérdéses, csak, hogy mikor. Nem az a kérdés, hogy meg lesz, hanem az, hogy mikor. Amikor együtt mozdulok Isten szellemével, Krisztussal, az ő akaratával, és megértem, hogy mi az ő akarata, mert benne élek, az ő beszéde bennem él, akkor vele együtt fogok szólni. És ez, mivel vele együtt szólok, ezért az ő hatalma nyilvánul meg rajtam keresztül, abban a szituációban, amire vonatkozik az én kérésem, vagy a megvallásom. Tehát a tanítványoknak soha nem önmagukban van hatalma, ereje csodát tenni, hatalommal szólni. Ez a hatalom erről csak is úgy és akkor tud rajtunk keresztül megnyilvánulni, ha Jézus Krisztussal egy akaraton vele együtt szólunk, cselekszünk. És ez nem lehetetlen. Tehát ne gondoljuk azt, hogy ez lehetetlen. Mert nem az. Ez lehetséges. Lehetséges benne bízni. Lehetséges hozzá hűséges lenni. És lehet neki engedelmeskedni. Ez lehet. Ez nem lehetetlen. És így vele együtt szólhatunk és cselekszünk. Az ilyen esetben megnyilvánul hatalom és szabadító erő nem emberek, szervezetek, minisztrik dicsőségét fogják szolgálni, hanem egyedül az élő Istenét. Ez is nagyon fontos dolog. Tehát még az isteni hatalomnak, az erőnek a megnyilakozását látjátok, annak minden esetben az a következménye, hogy az Isten dicsőül meg rajta keresztül. Ez nem így van, ott nem szabályszerűen történtek a dolgok. Ott valami emberi manipuláció, hókusz-pókusz, érzelmi ráhatás, vagy akár gonosz szellemi démoni erők vannak benne. Minden esetben, amikor az isteni erő nyilatkozik meg, az élő Istennek ereje a názáreti Jézus Krisztus neve által, ott minden esetben a teremtő egyik az élő Isten neve dicsőül meg. János 15.8-ban azt mondja Jézus, hogy az lesz az én atyám dicsősége, értitek? Tehát bármit akartok, kérjetek és megadatik nektek, hogyha benne vagytok, én ti bennetek, beszédeim megmaradnak, akkor kérjetek és megadatik nektek, mert az dicsőíti az én atyámat, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Tehát ez a fajta isteni munka bele van programozva a mi tanítvány életünkbe. És az is, hogy megdicsőjön az atya neve, ami életünkön keresztül. És ezért vagyunk elhívva. Ez nem egy különleges dolog, nem néhány embernek adatot. Ez nem Pál apostol elhívása, ez nem a dicsőítésben ma szolgálók elhívása, ez minden tanítványának elhívása Krisztusnak. Hogy gyümölcsöt teremjünk, és megdicsőjön az atya neve rajtunk keresztül. Ezért hívott el bennünket. Nem lesz annyira kicsi a tanítványi körben, hogy ne ez legyen az elhívásod. Valamilyen módon az Úr meg akarja nevét dicsőíteni rajtad keresztül, és meg is tudja ezt tenni. Azt olvastuk, hogy ha akkor hittetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen oda, vagy ugorj a tengerbe, ugye, másik evangéliumban, és elmenne, és semmi sem volna lehetetlen nektek. Ugye ez is egy klasszikus ige, amit vakarjuk a fejünket, amikor olvassuk, hogy keresztény magazinokban keresjük a tanfolyamoknak a hirdetéseit, hogy hegymozdító tanítványi képzés, vizsgával egybekötve. Tehát, hogy hegy... De tudom, tehát utazz egy tengerparti helyre, ahol hegyek övezik a tengert, és egy hetes kurzusban gyakorolhatod, és tanulhatod, hogyan tudsz a hit szellemi szintjének következő lépcsőfokára lépni. Ez még mindig csak a mustármagnyi szint. És amikor beleúrik a tengerbe a hegy, akkor kiállítunk egy tanúsítvány neked, hogy te már mustármagnyi hívő vagy, te már OK-s vizsgád van, neked már megvan a liszeszed arra, hogy imádkozzál bárkiért. Ugye hát ilyen tanfolyamok nincsenek, ki kell ábrándítsalak. Ha meg valahol olvasol ilyet, mert azt is el tudom képzelni, akkor nehogy pénzt adjál érte, meg el sem menjél. Ezt javaslom. A Galileai tenger ugye az lehetne a legszellemibb hely, ott már igencsak helytelen lenne, hogyha ez bárkinek működött volna. Vala is. Tehát ugye alapvetően nem erről van szó. Jézus, mint oly sokszor, egy képpel él. amelyet a hallgatói közül a földművesek, vagy akik valaha láttak szántóföldet, meg vetést, meg aratást, azok tudták, hogy a galileai földműves számára a legkisebb ismert vetőmag az a mustármag volt. Tudjuk, hogy van kisebb mag is, de ő számukra, amit vetettek, az legkisebb volt. Tehát azt tudták, hogy én is a legkisebbet mondtam. Azt mondta, figyeljetek ide. A legkisebb befektetés a legnagyobb nyereséget hozza az életetekbe. Érdekel ez benneteket? Ugye ez egy olcsó befektetési tanácsadó szövege lenne. De valójában ugye erről van szó, hogy értsétek már meg, hogy nem kell nagy dolog ahhoz, Isten ereje működjön az életetekben. A mustárma kellően kicsi, nem tudott kisebbet mondani, értitek? Egyébként mondott volna, ismerték volna az elektronokat, vagy neutronokat, akkor mondtam volna, hogy egy neutron átmérőjű hitetek lenne, akkor szóljatok a tengernek, és egyben menne, mert az is elég. Értitek? Tehát az Isten cselekedetei munkája nem a mi képességeink függvénye. A hegy a hallgatók számára szintén ismert kép volt. Tehát a mustármag ugye a földműves számára ismert volt ott Galileában, és most már mi számunkra is. Egyébként a mustármag volt a legpicibb mag, ami legnagyobb növekedést produkálta akkor, meg most is. 3 méterre is megnő egy mustárfa. Tehát nagyon pici magból óriási fa nő. Ugye az Isten országának természete, hogy elveted a magot, aztán jön az eső, és nő, majd kalászt éllel, ismerjétek a Jézusnak a példázatát, amit Isten országával kapcsolatban, a szellemi törvényekről, Isten ország növekedésének szellemi törvényeiről tár elénk. Tehát az Ószövetségben használt példa a hegyre, a hűség, rendíthetetlenség szimbólum a hegy. Nem lehet elmozdítani. Tehát érted, szóval mustár meg mozdíthatatlanság, tehát azt mondja, azt is lehet. Ézsaiás 54:10-ben azt olvasok a prófétánál, mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginoghatnak, de hozzáadva a hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja könyörülő urat. Tehát nem a hegyek tengerbe parancsolása a legcsúcsabb a hitnek, a legcsúcsabb szintje a hitnek, amikor az atyába bízol. Mert a hegyek összeomlanak és megrendülnek, az Isten hűsége stabilabb az Alpoknál. Jó nagy hegyek vannak ott is. Vagy a Himalájánál. De jobban leszik Mount Everest. Oxigén nélkül. Rendíthetetlen. Tehát a hegy képe a rendíthetetlenség szimbóluma. Erre mondja Jézus, ha most mennyi hitelek volna, akkor még a rendíthetetlennek tűnő is eltántalítható. Tehát Jézus példát akart adni az embereknek, hogy nincs olyan szituáció, amely akadályként előtted lehetne, és Isten ne tudna azon változtatni. Nincs olyan élethelyzet, amiben az Isten ne tudna változás hozni. Lehet, hogy úgy tűnik, hogy egy rendíthetetlen, elhállíthatatlan akadály van előttem. Nem tudom megoldani. Akadályoz abban, hogy éljem az életemet, hogy kövessem az Urat, hogy kiteljesedett életet éljek, és egy csomó problémát okoz itt van, és nem tudok változtatni rajta. Évek óta kínlódok vele, és nem változik meg. Ne feledd. Az Istennek semmi sem lehetetlen. Ő meg tudja változtatni a reménytelen helyzeteket is. Megvan rá a hatalma. Akár kicsi, akár nagy problémákról van szó. Amikor megnyilvánul az Isten hatalma Péter apostolon keresztül, ugye mennek ima alkalomra. Hadd mondjam nektek, hogy Péter nem úgy kelt fel reggel, letérdepelt, Uram, csodát szeretnék ma tenni. Adj erőt! Nem érzem, adj még erőt! De nem így kelt fel. És nem is ment csodát tenni, hanem ment imádkozni. Ment az Isten népe közé, naponta 3-szor jártak akkor össze, ugye hát csak ennyi volt a dolguk akkor, és ugye ezzel foglalatoskodtak, mindent eladtak, és akkor abba azt felélték. Aztán pedig szétküldte őket a Szentlélek az üldözés miatt, és plantálták a gyülekezeteket. És akkor ment oda, és látott egy bénát, béna kért tőle a pénzt, Péter le volt égve, nincs rá a pénztárca. Nem azért nem volt semmilyen. Ami volt, azt mind beadta a misszióba. Odaadta, egyébként is 3 éve nem dolgozott, mert a dolga az volt, hogy követte Krisztus és szolgált az emberek felé, és készült arra, amit akkor csinált. Tehát se háló, se hajó, se hal, semmi. Azt mondja, nincsen semmi, de azt mondja, mégis van valami, amire neked szükséged van, amit nem is tudnál kérni. A Jézus Krisztus nevére mondom, kelj fel és jel. Hú, felugrik a béna. bemegy táncolva az Isten tiszteletre, mindjárt megváltozott a dicsőítésnek a légköre, és újonganak, imádják az Urat, halleluja, halleluja. Amikor az kicsit elcsendesednek, sőt Péter csendesíti is őket, azt mondja nekik, és az ő nevébe való hit által erősítette meg az ő neve, ezt, akit láttok és ismertek, és a hit, mely ő általa van, adta neki azt a képességet, ugye, hogy a ti szemetek láttára ez a személy jár. Tehát megint mi történik Istennek? Az ember megnyilatkozik, és egyből Jézus Krisztus neve dicsőül meg. Tehát amikor egy ember Isten hatalmával jár és szolgál, abban biztos lehet, hogy Jézus Krisztus nevét fogja megdicsőíteni, az Urat fogja felemelni, mint ahogy teszi is ezt. Ugye Pál is felhívja a figyelmünket arra, hogy az erő megnyilvánulás történhet sötét szellemi hatalomból is, viszont ahol az Isten szeretete és igazsága találkozik az ő hatalmával, ott az ő neve dicsőül meg. Az 1 Korintus 13.2-ben így figyelmeztet bennünket az apostol által a Szentlélek. 1 Korintus 13.2, ugye a híres szeretet himnuszról van szó, és a prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgy, hogy hegyeket mozdíthatok el. Szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. Tehát az erő, a hatalom önmagában még nem igazolja annak Istentől valóságát. Erő és hatalom megnyilatkozása lehetséges gonosz szellemi hatalomból, erőből, mint forrásból. Ahol azonban az Isten ereje mutatkozik meg, ott mindig ő dicsőül meg, és megjelenik az Isten igazsága és szeretete. Jelen van az Isten jelenléte, szeretete és igazsága. Megnyilatkozik együtt, nem külön-külön, hanem együtt, és erre mondja az apostol, hogy miről lehet megismerni, felismerni például az erőt és hatalmat, hogy megnyilatkozik. És a végül pedig a 21. versben azt olvastuk, hogy ez a fajta pedig ki nem megy, hanem könyörgés és bőjtörés által. Ugye a bőjtörés önmagában nem csodaszer. Tehát ez nem olyan dolog, hogy bőjtölök és hatalom lesz bennem. Mert akkor ez végtelen egyszerű lenne, bőjtörök, minél több napot bőjtörök, annál hamarabb meghalok. Egy husztomba. Ugye, mert ugye el lehet addig bőjtölni, végül is már olyan hatalomban leszek, hogy már mennyben leszek. Tehát önmagában a bőjt nem módszer. Mert akkor bizonyos vallásos cselekedetek által lehetőség lenne az Isten hatalmára szert tenni. A bőjtölés nem erről szól. A bőjtölés ugye az Ézsaiás 58 szerinti bőjt tetszik Istennek. Abból a felismerésből táplálkozik, mely által a hívő szembesül saját korlátaival és Isten szükségével. Tehát a Biblia szerinti bőjt az pontosan abból fakad, hogy mostanában annyi hitem van. Most már mit tudunk kisebbet is mondani. Tehát neutron. Átmérő hitem van, Uram. Ezzel jövök hozzád. Szükségem van rád. Ez a hegy, ez a probléma megoldhatatlan az én számomra. Nem tudok vele megbirkózni. Ebből a felismerésből táplálkozik, mely által a hívő szembesül saját korlátaival és Isten szükségével. Ez az Istenre utaltság és Istenben bízás fejeződik ki az Isten szerinti bőjtben, amely önvizsgálat mellett ugye kérjük az ő segítségét felismerni, és felismerni a szükségeinket, hiányosságainkat, és kérjük azt, hogy állítsa helyre a szívünk elhangolódását, ami miatt Isten hatalma nem tud kiáradni rajtunk keresztül. Ami akadályozza az ő hatalmának megnyilatkozását és a változást. A bőjt alkalmával átjárja az Isten szent szelleme, ami bensünket, szívünket, az elesett és elveszett emberek iránt. Azzal a szeretettel tölti meg. Tehát amikor Isten szerinti bőjtörésben vagyunk, az Isten szerinti bőjtnek a gyümölcse, amikor magadról, a saját korlátaidról, a saját szükségeidről, mások szükségei felé fordul a figyelmed. Nézzétek meg, az irgalmasságról beszél az Ézsaiás 58. Tehát az önmagad körül forgásból, a problémáid körül forgásból Isten szelleme elvezett téged arra, hogy meginduljon, átjárja a szíved az az irgalom, amely Jézusban volt, hogy meddig szenvedlek még titeket, hogy itt vagyok, és fáj egyszerűen az elveszett állapotok. Látom a nyomorotokat, látom, hogy elveszettek vagytok, és szükségben vagytok. Tehát a bőjtnek a gyümölcse, amikor elfordul a saját gondolkodásom a magamról, való gondolkodásom átfordul, és elkezdek mások felé odafordulni, és megindul a szívem, átjárja az én szívemet, a szellememet, a Krisztusnak a lelkülete. Az elveszettek, a nyomorúságban élők felé. És ez a szeretet fogja felszabadítani Isten erejét és hatalmát, hogy szolgálni tudjak más emberek felé, és ekközben gyakran a problémái meg is oldódnak. Emberi kézérintése nélkül. Tehát közben, miközben elkezdem Isten erejét tovább engedni az ő szeretete és irgalma által más emberek felé, közben pedig Isten megoldja az én problémáimat. Tehát a probléma az, sokszor a bőjtnek az a fókusza, hogy én akarok valamit elérni Istennél. De a bőjt nem erre adatott. Tehát a bőjt nem egy eszköz, hogy valamit kiharcolj Istennél, amit ő nem akar. Ez butaság. Tehát nem ez a lényeg. És a bőjtnek a következő gyümölcse az, hogy megértem, mit akar Isten. Például ez is van, hogy a világosságot kapsz. Tehát belátást kap az ember az Isten akaratába, tervébe. Meglátja azt a szituációt Isten szemszögéből. És ugye az isteni erőt és hatalmat pedig nem az én képességeim szerint, hanem Isten kegyelmének munkája nyomán fogom megtapasztalni az életemben. Erről beszél Pál a 1 Korintus 15:10, de Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok. Pálon keresztül hatalmasan munkálkodott Istennek az ereje? Mit gondoltok? Hát lehet, hogy szeretnéd azt, hogy kilopják a zsebedből a zsebkendőt, vagy elkérjék, hogy figyelj már, van egy papír zsebkendő, tehát alig használt, nem baj. Add már ide. És akkor mennek a kollégiumi szobába, vagy a munkahelyen, és akkor fogd meg. Megfogják, érintik az ember, és meggyógyultam, megszorultam. Elmúlt a rákos betegségem. Hadd vigyem a gyerekemnek. Gyógyíthatlan betegségből. És meggyógyult. Ugye hát próbálkoztak már ezzel sokan. Ezzel a nyilvánkozok, és nem történt semmi. De alapvetően ugye az apostol életén keresztül azért tudott működni Istennek hatalmi ereje, mert átjárta Istennek a kegyelme. Olyan mértében átitta a sejtjei, a fizikai teste, Isten dicsőségét. Tehát, amikor Mózesnél azt látod, ugye Tamás barátom beszélt sokat róla, hogy átragyogott rajta a dicsőség, ugye, de neki ő tükrözte. Na most ugye bennünk, mert bennünk van Isten dicsősége, és ezekben a szituációban kiragyog Isten dicsősége a viselkedésünkön, a cselekedeteinken, a beszédünkön, az imáinkon keresztül, kiragyog belőlünk Isten dicsősége. Tehát Pál ezt élt át, olyan mértében átjárt a sejtjeit, a Szent Szellemet hordozó és Szent Szellem templomaként funkcionál fizikai teste, hogy ez a dicsőség átjárt a ruháit is. Olyan Isten jelenlét volt benne, de azt mondja, hogy nem én, hanem az Isten benne való kegyelme. Tehát a mustármagnyi hitnek ez a kulcsa, hogy nem én, nem nekem kell, hanem az Isten velem való kegyelme cselekszik, és munkálkodik, akkor nem kezdek bele, hogy nyomjam, na dicsőítsünk egy jót, na imádkozzunk egy jót, hanem egyszerűen szabad vagy, és engeded Isten szellemét munkálkodni. És az emberek, amikor veled beszélgetnek, hagyod őket, hogy Istenre találkozzanak, nem veled. Sokszor az a probléma, hogy az emberek velünk találkoznak, és nagyon kicsit látják meg rajtunk keresztül Jézust. És látjuk, eredménytelen a szolgálatunk. Azért eredménytelen, mert túl sok volt benne az én. Hogy én akarom, én szeretném, én vágyom. Ez önmagában nem rossz, csak akkor fordítsuk ezeket a törekvéseket szellemi szempontból, szabályszerű módon és irányba. Pál azt mondja, hogy Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és a hozzám való kegyelme nem lett hiába való, sőt, többet fáradoztam, mint ők mindjárt, de nem én, hát elképesztő, hanem Istennek velem való kegyelme. Hát nem ő ment városról városra? Nem őt verték meg? Nem ő szemelt hajótörést? Hát nem őt neki kellett megtenni, és engedelmeskedni, és elmenni? Hát a fizikai szinten gondoljuk, igen, mégsem így élte meg Pál. Egyszerűen Isten lelke, Isten lelkének ereje, Isten kegyelme adott erőt nekem nap, mint nap. Mikor úgy keltem föl, hogy sajgott mindenem. És semmi kedvem nem volt. Semmi kedvem nem volt ma is megveretni magamat. Semmi kedvem nem volt Filippibe a börtönbe menni. Semmi kedvem nem volt Korintusba menni a sok mocskos, bűnös, szennyes világba. olyan jó volt nekem a hívő testvéreknél Tesszalonikában, hogy megtértek a drágák, olyan cukik voltak, aranyosak, olyan buzgók voltak, hogy mondták, jönnek velem bárhol a világon. Nincs nekem semmi kedvem, jó vagyok, én itt, ahol vagyok. Gondolt Pálnak nem kellett ezzel harcolni, dehogy nem. Mivel ő ilyen volt, mivel indulatos volt néha, lerendezte volna azokat, akik nem úgy ugráltak, ahogy ő fütyült. Hazazavarta volna. Megvolt a természete, temperamentuma. A régi természete. És ezért ki volt szolgáltatva Isten kegyelmének. Azt mondja, Uram, ma is az a vágyam, hogy az a kegyelem, amit kaptam Jézus Krisztus által tőled, az ne legyen hiába való. Oda szánom magam neked. Hozzád leszek hűséges. Neked engedelmeskedem. Hova akarsz menni ma, Uram? Hol akarod a nevedet megdicsőíteni? Hol akarsz szólni? Kihez? Menjünk Korintusba. Uram, hát ez a Korintus, ez közismerten, közmondásosan bűnös város. Na, akkor ott a helyem. Pá. Akkor én oda vágyom ezekhez. Ezek a legbűnösebb hírében, ugye Korintus, tudjátok, közmondásos volt abban a korban. Tehát korintusi, az a jelző volt a görög világban, hogy a bűnös, a romlott. Tehát a romlottság jelzője volt. Ide vitte a Szentlélek. Pál apostolt. Hát nem véletlen, hogy rettegés és félelem között ment oda, és minden baja volt egyébként. Nagyon világos volt neki, hogy az, hogy ő prédikált, és még meg is tértek, jöttek a prostituáltak, a báványimádó emberek, és átadták az életüket Istennek, azt mondta, hát Uram, ezt még én sem gondoltam volna. És egy csodálkozott, értitek, és azt mondja, Isten kegyelme, ó Uram, nagyon köszönöm, hogy eljöttem ide, és láttalak téged munkálkodni ezeknek a korintusi embereknek a szívébe. Olyan jó volt itt lenni. Köszönöm, Uram, hogy együtt tölthettem veled egy kis időt, amikor itt ezen a kis összejövetelen itt a piasztéren, ezek kiabáltak, azok köpködtek, ezek meg megtértek. Hát ez fantasztikus. Én csak dicsérni tudlak, Uram. Szuper! Az 1 Korintus 9.26-27-ben végül is utolsó igehelyként. Én azért úgy futok, mint akiről nem bizonytalan a cél. Kár, ugye úgy viaskodom, mint aki nem a levegőt vagdossa, hanem megsanyargatom testemet, és szolgálvá teszem azt, hogy amíg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná legyek, vagy ne legyek alkalmatlanná a szolgálatra. Tehát Pál, ugye magad böjtölésről beszéltünk ugye megint, kicsit ez a böjtnek a része, hogy alkalmatlanná lenni, azt mondja, alkalmatlan, használhatatlan, vagy megbízhatatlan, vagy nem állja ki a próbát. Szóval, Uram, én nem akarok ilyen lenni. Azért böjtölök, hogy ne az én romlott természetem vezesse az én életemet. Hogy ne az én testem uralkodjon, és ne az én testem diktáljon, hanem hogy a te szellemet tudjon uralkodni, hogy tényleg szellemi ember legyek, ne testi. De a testi ember az kiskorú. Kiskorú. És azt mondja Pál, az én böjtölésemnek a célja az, hogy kifejezem, mennyire szükségem van rád, Uram, mert én magamtól testi lennék. Hogy mennyire szükség van arra, hogy átjárjon a te kegyelmed engem, hogy ne legyek alkalmatlan, használhatatlan, megbízhatatlan, aki nem állja ki a próbát, hanem legyek alkalmas, használható, megbízható, aki megáll a próbában is. Ámen? Ezt kívánom mindannyiunknak, hogy legyünk alkalmasak, használhatók, megbízhatók, olyanok, akik kiállják a próbát. Mondjuk együtt, mondjátok utána, hogy legyek alkalmas, legyek használható, legyek megbízható, legyek olyan, aki kiállja a próbát. Ámen. Dicsőség az Úrnak.